Is Márta Renátót hallották.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kaposváron FM 96,7. A következő műsor termékmegjelenítés tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Magyarország törvényben vállalta, hogy 2050-re klímasemlegessé válik. Az energiaátmenet tehát nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági kérdés is. Munkahelyeket teremthet, csökkentheti az energiaimportot, és akár a rezsiköltségeket is mérsékelheti. Mindez azonban jelentős beruházásokat és jól működő szabályozást igényel. Az Európai Unió több ezer milliárd forintos forrás biztosít a tagállamok számára az energetikai átállás támogatására. Magyarország azonban ezeknek eddig csak egy töredékét tudta lehívni. Közben új európai szabályozások készülnek, a régióban új gázerőművek építését tervezik, és az is kérdés, hogy az energiaátmenetből mennyire részesül a lakosság, különösen a leginkább rászorulók. Mai műsorunkban arról beszélgetünk, hogy hol tart jelenleg Magyarország az energia átmenetben, milyen gazdasági és társadalmi kockázatokkal járhat a lassú haladás, és mit tehetnek a döntéshozók, vagy akár a háztartások a fenntarthatóbb és olcsóbb energiafelhasználás érdekében. A téma kapcsán felmerülő kérdéseink megválaszolásában pedig szakértő vendégeinkhez fordulunk. Itt ő velem a stúdióban Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlat és energiaprogram igazgatója, illetve Koszó Levente, a Green Policy Center senior klímapolitikai szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Magyarország törvényben vállalta a 2050-es klímasemlegességet. Ha megnézzük a jelenlegi pályát, mennyire vagyunk jó úton?
Az energiaválság alatt gyors mértékben csökkentek a hazai üvegházhatású gázkibocsátások. 2022-ről 23-ra például 9%-kal egyetlen év alatt. Ugye ez egy kimagaslóan nagy értékű a hazai viszonylatban is. Az 1990-es bázis évhez képest 2023-ra nettó 47%-os csökkentés történt, ugye a klímasemlegesség elérése az ilyen nettó 100%-os csökkentést jelentene. Ugye ezzel a kedvező eredményhez hozzájárultak az energiaárak által ösztönzött beruházások, viselkedésváltozások, néhány szakpolitikai intézkedés, de természetesen döntő tényező volt a gazdaságnak a lassú működése, illetve az enyhe tél is. Üvegházhatású gázok szempontjából minden ágazat csökkenés mutatott 2022 és 23 között, kivéve az erdészetet, ahol picit kevesebb volt a nyelés, de még az is egy elég kedvező mértéken áll. Viszont 2024 során már eléggé lelassulhatott ez az előrehaladás, legalábbis az energetikai statisztikák már elérhetőek, az erre enged következtetni, még ha a megújuló energia részaránya nőtt is ebben az évben, különösen a napelemeknek köszönhetően, és elérte a 18,3%-ot, 2030-a 30%-ot célzunk ugye megújuló energia tekintetében. Végső energiafelhasználás 695 petajoule volt, ami épp hogy, de már emelkedett 2023-ról 24-re, tehát ott megállt a csökkenés, viszont egyelőre még mindig a 2030-ra kitűzött 740 petajoule alatt marad. Tehát ez az eredmény, ez egy jó alapot kínál ahhoz, hogy a 2030-as 55%-os célunkat elérjük, de ennek az elérése azért nem magától értetődő, mert a gazdaság várt újraindításával azért számíthatunk némi visszapattanásra, úgyhogy sokat teendő 2030-ig, 2050-ig pedig pláne.
Gyakran halljuk azt a kifejezést, hogy energia átmenet. Úgy kérdezem, vagy úgy teszem fel a következő kérdést, hogy egyben segítséget is kérnék a hallgatók nevében, hogy ez mit jelent. És kérdezem tehát, hogy mely területeken teljesítünk jól az energia átmenetben? Mi a helyzet a napenergia részarányával például, vagy esetleg hol látszik a legnagyobb lemaradás?
Igen, hogy energiaátmenetként foglaljuk össze azt, hogy a jelenlegi fosszilis energia alapú, tehát olaj, szén, gázra épülő gazdaságunkat alapvetően ugye minél energiatakarékosabb, energiahatékony és megújuló energia alapú gazdasági alakítsuk át, és ugye valóban a 2050-ig vállalta Magyarország a klímatörvényben, hogy eléri a klímasemlegességet, tehát gyakorlatilag egy klímasemlegességig tartó energiaátmenetet ugye próbálnak fölpörgetni. a döntéshozók, és ugye azt látjuk, hogy Magyarország nagyon, tehát a napelemek aránya az áramtermelésben kimagasló, tehát tényleg világrekord 2025-re gyakorlatilag 25%-ot elérte, és egyébként ugye az összenergia felhasználásban, tehát ugye a megújulóknak az aránya, az ugye a cél az 30%, de ugye zömében valóban napenergia jelenleg. És hát ugye ahol jól állunk az energiaátmenetben, az ez, tehát ugye a napenergia területén, és azért azt el lehet mondani, hogy azért van számos elmaradásunk is, ugyanígy a napenergiának a kiegyensúlyozására is alkalmas, ugye a szélenergia területén viszont nagyon ugye elmaradásban vagyunk, pedig ugye nagyon nagy magas szerepe lenne a szélenergiának a kiegyensúlyozásban is. A hálózatfejlesztésben elég el vagyunk maradva, tehát ugye az utóbbi időszakban nem nagyon történtek hálózatfejlesztések, és hát az épületállománynak az energetikai felújításában, tehát mind a lakó, mind a középületek felújításában, tehát energiahatékonyságban azért még jócskán van mit tenni, és ugye az energiaátmenetnek pedig ugye ez tényleg lehetne, ez lehetne a hajtó ereje, hajtó motorja, hiszen az energiahatékonyságban óriási potenciál van. És hát ugye azért ez összefügg azért azzal is, hogy erre számos, vagy nagyon sok ugye uniós forrás elérhető, tehát ugye körülbelül azért egy ilyen hát 3-4 ezer milliárd forintnyi uniós forrás szolgálja az energiaátmenetet. Ennek egy része az most ugye így nem hozzáférhető, blokkolva van. Pontosan ezért így az energiahatékonyság, illetve a hálózatfejlesztés szempontjából is ugye nagyon nagy szükség lenne ezekre az uniós forrásokra, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a helyzet megoldódik, mert hogy látszik, tehát érezhető ugye ezeknek a forrásoknak a hiánya így az energiaátmenet terén.
Amit itt érdemes hozzátenni a források kapcsán, azért vannak más olyan források is, amelyeket kötelező egyébként a zöld célokra fordítani. Magyarországnak is vannak kvótabevételi, például az EU kibocsátás kereskedelmi rendszeréből, illetve foglalkozik zöld kötvény értékesítéssel is. Van a következő uniós ciklusnak is lesznek forrási, van a közvetlen uniós források, illetve hát majd fogunk beszélni a kibocsátási rendszer kiterjesztéséről, a szociális klíma alapról. Tehát összességében azért 2030-ig itt még további, még le nem kötött több ezer milliárdos forrás a rendelkezésre.
Felkaphattuk a fejünket arra, hogy Magyarország 2050-ig vállalt klímasemlegességet. Más európai uniós tagországok is ezt vállalták egyébként, vagy ez egy egyoldalú magyar vállalás?
Az EU egészének van egy 2050-es klímasemlegességi vállalása. A tagállamok közül többeknek van akinek korábbi is egyébként. Későbbiről az EU-n belül nem tudok, EU-n kívüli országoknál vannak ilyenek.
És még egy apró kérdés, Botár Alexa említette, hogy a szélenergiában vannak elmaradásaink. Egyáltalán jók a magyar adottságok a szélenergia kihasználására?
Igen, tehát a szélenergia kapcsán volt egy szabályozás, ami gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy újabb ugye szélenergiás kapacitásokat lehessen installálni, vagy hát beállítani. Ugye ez most mérséklésre került, illetve átalakításra került, de hogy ugye még mindig ugyanaz a 330 megawattos kapacitás van, mint ami 10-15 évvel ezelőtt. Tehát valóban az ideális arány az úgy néz neki, hogy legalább így a napenergia szinergia azért 3-1 arányban kellene, és ugye ha azt nézzük, hogy a napenergia kapacitások ugye mennyire ugye intenzíven nőttek, akkor ugye kb. 6 gigawatt, ugye az, ami cél, akkor ugye ennek megfelelő mértékű, ugye legalább 1-2 gigawattnyi szélenergiára is lenne szükség.
Lépjünk vissza egy másik olyan pontra, amit ugyancsak említett, ez pedig az épületek energiahatékonysága. Itt azt láthatjuk, hogy ugye ez a kérdés régóta a magyar energiapolitika egyik gyenge pontja. Miért kulcskérdés ez a klímacélok és a rezsiköltségek szempontjából?
Igen, ugye a magyar háztartásoknak a zöme, tényleg túlnyomó zöme, tehát a 86%-a körülbelül, ami, tehát ez 3,8 millió háztartás, ami rettentően energetikailag elavult, tehát sürgős energetikai korszerűsítésre szorul, és azért is ugye az energiaátmenetnek az egyik hajtó motorja lehetne az épületek energetikai felújítása, mert hogy az egész, tehát a hajzai elsődleges energiaigénynek a 40%-a az a lakó- és középületeknek az energia igénye. Tehát itt óriási ugye, megtakarítási lehetőségek lennének. Viszont ugye azt látjuk, hogy a kb. 2014 óta nem igazán csökkent a háztartásoknak az energiafogyasztása. Ugye az utóbbi 2-3 évben ugye a rezsicsökkentés csökkentésével érezhetően ugye ösztönözte a háztartásokat arra, hogy beruházzanak és felújítsanak. de azt látjuk, hogy azért még mindig nagyon sok teendő van, tehát azért ugye ez a nagyon lassan indultak be ugye ezek a felújítási programok, miközben ugye a fűtés-hűtés egy háztartásnál az energiaköltségeknek, a energiaigénynek is a kétharmadát elviszi, tehát hogyha ugye megfelelő hőszigeteléssel, fűtéskorszerűsítéssel, nyílászáró cserével gyakorlatilag ugye így az energiafogyasztásnak a kétharmada megspórolható lenne, ugye, és tényleg ez egy tartós energiaszámlacsökkentést lehetne elérni, tehát jelentős, ugye, tényleg így energiaszámlacsökkentést, és ugye ráadásul a energiabiztonsági szempont is, hiszen ha a háztartások ugye megfelelően vannak leszigetelve, fűtéskorszerű, akkor ugye az ország is kevésbé függ a gáztól. Tehát ugye ezt kiszámolták, hogy körülbelül, ha ugye lennének rendesen szigetelve, meg jó energetikai teljesítmények lennének a háztartások, akkor legalább 2 milliárd köbméter gázt meg lehetne spórolni. Ugye annak fényében, hogy körülbelül az országnak egy éves fogyasztása az olyan, hát olyan 8 milliárd köbméter körül mozog, tehát gyakorlatilag annak a negyede az itt tartósan ugye megspórolható lenne. Tehát ilyen szempontból is egy fontos kérdés, hogy nem csak nyilván a háztartásnak jó, hogy kevesebb az energiaszámla, és ugye nem függ annyira esetleg ugye áringadozásoktól, egyebektől, de hogy tehát a gazdaságnak is mindenképpen egy óriási spórolás, és tényleg a gazdasági fosszilis függőségét is jelentősen csökkenteni, hogyha ugye ezek a lakóépületek minél gyorsabban, ütemesen le lennének szigetelve és fűtéskorszerűsítve.
Szóba kerültek már az energiahatékonysági és lakásfelújítási programok. Ezek kapcsán gyakran elhangzik, hogy nem feltétlenül jutnak el a leginkább rászoruló háztartásokhoz. Társadalmi szempontból milyen problémás ez, és milyen megoldások léteznek, vagy léteznének?
Hát amiért nem jutnak el sokszor ezek a lehetőségek a legszegényebb rétegekhez, az oka, hogy sokszor nem is hallanak ezek az emberek a pályázati lehetőségekről, vagy nem tudják önállóan összeállítani a pályázati dokumentációt, és nem tudják, hogy kitől kérhetni a segítséget, esetleg nem hitelképesek, vagy nincs meg az önrész, vagy az előfinanszírozási képességük. Most ugye ez nagyon fontos lenne, hogy erre találjunk megoldást, mert ugye egy alacsonyabb jövedelmű háztartás esetén ugye arányaiban magas lehet az energiaköltség ahhoz képest, amennyien lehetőségeik vannak. Most nyilván azt is meg kell jegyezni, hogy az energiaköltség meg az energia ár az nem ugyanaz. Tehát, hogyha meg tudunk csinálni jó beruházást, vagy akárcsak jobban odafigyelünk a fogyasztásra, akkor ugye kisebb fogyasztás mellett nyilván a költség az tud kisebb lenni, mint egy esetleges áremelkedés, de ennek ellenére ez egy kulcsfontosságú dolog. Ugye azt mutatják a vizsgálataink is, hogy a legrosszabb energiahatékonyságú épületek felújításával érdemes kezdeni, mert azon tudnánk országos szinten a legtöbb fogyasztáscsökkentést elérni. Tehát ahogy ezen lehetne segíteni, az, hogyha proaktívan az ezen emberek által is megbízhatónak tartott szereplők révén ki lehetne nyúlni feléjük, egyfajta ilyen tanácsadás jelleggel, és így megkapnák azt a segítséget, ami át tudná segíteni őket ezen. Itt például az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerből megvalósulja a padlásvedém szigetelések, az egy jó gyakorlat itthon, illetve magukat a programokat is egyszerűsíteni kell.
Igen, ugye a sok otthonfelújítási program fut mostanában, de alapvetően 4 az, ami energiahatékonysági célú. Tehát ez is kicsit ugye így vetélkedik, hogy ugye a háztartások kegyeiért, és ugye fontos, hogy energetikai célú felújítást érdemes választani, hogy valóban ugye elérjék azt a hatást, hogy tényleg tartósan csökkenjen a számla. Ugye itt a energiahatékonysági otthonfelújítási program, a vidéki otthonfelújítási programról van szó. Valóban ugye az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben ugye ez a padlásfödém szigeteléses program, illetve mostan az otthon energiatároló program, ami szintén fut. Ugye ezeknél ugye valóban ezeknél az otthonfelújítási programoknál viszont tényleg a zömében az átlagos jövedelmű háztartásoknak elérhetők, tehát ugye mivel úgy van, hogy kell hozzá önerő, az otthonfelújítási programhoz is ugye kell 1 millió forint önerő, és akkor ugye fele-fele, ugye fele a támogatás, fele a hitel ugye ennek a konstrukciónak. Ezért pont ugye az alacsony jövedelmű háztartások, illetve azok, akiket talán leginkább érint az energiaátmenet, ugye energiaszegénységben élők, viszont ugye nem férnek hozzá azért, mert hogy éppen ugye nem hitelképesek, vagy ugye nincs önerejük, és ugye ezért is fontos lenne, hogy hogy ugye olyan programok induljanak, ami kifejten őket célozzák, és magas támogatási arányát, tehát akár tényleg ez a közel 100%-os támogatással. Egyébként erre ugye lehetőséget ad a szociális kíma alap, amit az EU ugye pontosan azért ugye indított, vagy indít, hogy a tagországokban, tagállamokban ugye leginkább az energiaátmenet által leginkább érintett, leginkább terhelt lakossági csoportokat elérjék, és az gyakorlatilag kompenzálják ugye az energiaátmenet hatásait. És hát ugye ez a szociális klímatervben úgy körülbelül egy 900 milliárd forintnyi összeg, amit ugye kellően célzottan lehetne szétosztani a lakosság körében, ugye energetikai felújításra, stb. Ugye ez is ugye úgymond ebbe a energiát mehetre szennható források között van. Ugye ennek kapcsán kicsit messzebbre vezet, mert hogy ugye ez itt a Magyar Természetvédők Szövetsége is, de a Greenpeace Szentélés, illetve számos civil szervezettel együtt ugye így tettünk javaslatokat, és hát ugye alakult is egy ez a szociális klímaterv hazai szinten, de végül úgy tűnik, hogy ez nem került még benyújtásra az Európai Uniónak, már pedig ugye akkor tud csak ugye elindulni egy program, hogyha ugye benyújtásra kerül. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezek az uniós pénzek is majd előbb-utóbb elérhetők lesznek Magyarország számára, mert hogy tényleg ez a 900 milliárd forint is ugye nagyon jól jönne pontosan az alacsony jövedelmű háztartásoknak.
Ugorjunk egyet. Egyes elemzések szerint a következő években 1500 megawatt új gázerőmű épülhet a régiónkban. Önök hogy látják, ez mennyiben segíti, vagy éppen hátráltatja a dekarbonizációs törekvéseket?
Hát Magyarországon két gázerőmű építési projekt van folyamatban, ugye az egyik a jelenlegi Mátrai erőmű telephelyhez kapcsolódik 500 megawatt, illetve 1000 megawatt Tiszaújvárosban. Ezek nagyjából olyan 2028-29 körülre el fognak készülni, tehát ezek már futó projektek. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése szempontjából bennyi vagy a napelemeknek az ingadozó termelését segíthetnek kiegyenlíteni, de ugyanakkor be fognak hozni nagyjából 1 millió tonna széndioxid egyenértéknyi kibocsátást, ami azért elég komoly. Ugye jelenleg az országos nettó azért 48 millió tonna széndioxid egyenérték körül van. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy szakmai szempontból lett volna itt jobb megoldás is, tehát lehetett volna akár az energiatárolást hamarabb elkezdeni, bár itt is most már elindultak programok szerencsére, illetve a fogyasztói oldali választ ösztönözni, ugye ezzel azt értem, hogy még a fogyasztásnak egy részét átütemezni olyan napszakokra, amikor éppen nem a csúcsfogyasztás van, illetve olyan napelemek is szépen termelnek, és hát a hálózatfejlesztés is segíthetni ezeket a megoldásokat, illetve az okosmérés.
Nyilván egészíteném ki, ugye, hogy ugye ebbe ezeknek a gázerőműveknek is, tehát ugye a gáz felhasználása, tehát ugye ez is sajnos ugye kitolja, illetve tartósá teszi ugye a fosszilis függést, és hát bizony, hogy egyelőre, tehát növeli a import gázigényt, és ugye azt használjuk, hogy ezek a gázerőművek ugye áramot termelnek, de hogy ezt az áramigényt, amit fedez, az valójában elsősorban úgy látjuk, hogy azért inkább az ipar, tehát az újraiparosítási folyamatnak óriási áramigényének a fedezésére fog inkább szolgálni. Tehát, hogy azt látjuk, hogy gyakorlatilag a különböző ipari szektoroknak tényleg nagyon-nagyon nő az áramigénye eddig is, de hogy ezután is úgy látjuk, hogy egyre inkább nő. És tehát, hogy ezek a gázerőművek nagyobb részt fogják inkább tehát hogy arra lesznek használva, hogy az áramot biztosítsák ezeknek a gyáraknak. Nyilván kiegyenlíti szerepük is lesz, tehát ugye a hálózatban, ugye az áram szempontjából, de meg a lakosságnak is jut, de hogy azért itt felmerül a kérdés, hogy tényleg szükség van a három gázerőműre ehhez.
Az EU-ban egyre többet beszélnek az úgynevezett ETS2 rendszerről, amely a lakossági energiafogyasztást és a közlekedést is bevonná a karbonkvóták rendszerébe. Miért tűnik ez mégis elkerülhetetlennek, és hogyan lehetne tompítani a lakosságra gyakorolt hatását, és egyáltalán mekkora lenne ez a hatás?
Tehát ugye ez egy olyan rendszer, amelynek a jogi szabályozása az már elfogadásra került, tehát egy létező jogszabályra, jogi kötelezettségről van szó. Ugye a rendszernek az érdemi indulását az uniós jogalkotók eltolták az eredetihez képest, ő most 2028 az új verzió szerint, és hát több tagállam is, sőt, tehát a legtöbb tagállam is csúszásban van a nemzeti jogba való átültetésével ennek a szabályozásnak, de attól még ugye az egy létező kötelezettség, tehát előbb-utóbb azért nem lehet már kibújni alóla. Hát amit előnként meg tudunk itt említeni, az az, hogy összességében ugye minden kvóta értékesítésből közvetlenül visszaosztott bevételekből, mint pedig ugye a szociális klíma alapon keresztül visszaosztott kvóta bevételekből, ha azt az egészet nézzük, akkor Magyarországnak több forrás jut vissza, mint amennyit úgymond Magyarországon befizetése kerül. Illetve hát nyilván jelenthet egy ösztönzést ugye beruházások számára, de az biztos, hogy foglalkozni kell a káros hatásoknak az ellentételezésével, megelőzésével lehetőség szerint, ami ugye energiahatékonysági, illetve hát ugye tüzelőanyag váltás, tehát hogy ne foszilis tüzelőanyagokat használjunk, ugye jellegű beruházásokat jelent, illetve akár közvetlen jövedelempótlást is lehet nyújtani ebből a szociális klíma alapból a legszegényebb csoportok számára.
Néhány percünk maradt még, és éppen ezért a legutolsó kérdésre ugranánk. Ha mindent összevetünk, az energiaátmenet inkább gazdasági teher, vagy inkább gazdasági lehetőség Magyarország számára?
Alapvetően ugye számos elemzés van arról, hogy az energiaátmenet egy óriási gazdasági lehetőség. Tehát európai nemzetközi tanulmány, amelyet ugye civilek készítettek, például ugye azt kimutatta, hogy ha ugye valóban a klímasemlegességi pályára tudnánk állítani az országot, tehát addig olyan szintű energiaátmenetet lehetne felpörgetni, ugye megfelelnénk ugye ezáltal egyébként a klíma megállapodásnak is, tehát nemzetközi ugye éghajlatvédelmi vállalásoknak is, akkor 2030-ra a hazai GDP-nek 8,8%-át meg lehetne spórolni, tehát olyan 5200 milliárd forint körüli összeget. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye a terhek, tehát ugye nyilván rá kell költeni az energiaátmenetre, de hogy a hasznok, járulékos hasznok ugye azáltal, hogy egészségesebb lakókörnyezet, tisztább levegő, új munkahelyek, ugye tartós munkahelyek, ugye a gazdaságfejlesztés és egyéb ugye elkerült egészségügyi költségek, ezeket mind-mind összeadjuk, akkor eredőjeként egyértelműen gyakorlatilag egy ilyen erős gazdaságfejlesztési, de hogy társadalmilag is nagyon előnyös az energiaátmenet.
Ja, annyival egészíteném ezt ki, hogy az elmúlt évek során összesen 5 tanulmányról tudunk, amely Magyarország vonatkozásában vizsgálta ezt a kérdést, ebből 3-at a kormányzat készített, és mind az 5 azt mutatta, hogy 2050-ig összességében több munkahely keletkezik, mint amennyi megszűnik, a hasznok meghaladják a költségeket, és a GDP is magasabbra adódik. Tehát mindenféleképpen gazdaságilag előnyösnek tűnik. Erősíti az energiafüggetlenségünket, ugye hát most pont az energiaválság megmutatta, ez mekkora szuverenitási kockázatot jelent, hogyha ugye most a foszilis energiaordozókban egy ilyen 80-85%-os importarányunk van, ugye a földgáz, a tökőolaj tekintetében, és ez egy olyan kiszolgáltatottság, ami egy a gazdaságunkat nagyon súlyosan tudja károsítani, hogyha ezek a általunk nem befolyásolható nemzetközi árfolyamok, ezek megugranak. Nyilván foszilis tüzelőanyagoknak a kivezetése az ezen tud segíteni, mert a hazai kitermelés az messze nem akkora, mint amikor a jellegi fogyasztást, tehát mindenféleképpen fogyasztást csökkenteni kellene, illetve hát önmagában a globális felmelegedésnek a megfékezése, ami ezért hozzá tudunk járulni, azért számos biztonsági kockázatot enyhítene az aszálytól, hőhullámokon át a migrációs nyomásig. Megvan rá a pénz, megvan rá a terv, és ezt tudjuk megtenni, bárni az innovációnak itt azért még van egy szerepe. Szóval azt látom, hogy ez abszolút érdekünk, és már csak végre kell hajtani.
És még annyit áruljanak el, hogy a régióban egyébként Magyarország energia átmeneti adottságai, lehetőségei azért jobbak, mint más régiós országoknak, vagy belesimulunk egy régiós mintázatba?
Van egy kiemelkedően jó adottságaim, például a geotermia tekintetében, ugye erről még nem esett szó, de ugye ez nemzetközi viszonylatban is elég jól néz ki. Ugye napelemekben viszonylag jól állunk, ugye szélenergia tekintetében, ugye az országon belül vannak regionális különbségek, de azért is főleg a nyugati ország részhez kedvező adottságokkal bír. Nyilván van egy elmaradásunk, ugye az épület állományban például ilyen történelmi okai is vannak, de egyébként még a távfőrendszereink, az, hogy léteznek, az egy jó pont, az, hogy még felújításra szorulnak, az még ad feladatot, de összességében azért jónak látom a helyzetet.
Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A mai műsorunkban a magyar energiaátmenet mérlegéről beszélgettünk szakértő vendégeinkkel. Botár Alexával, a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlat és energia programigazgatójával, illetve Kocó Leventével, a Green Policy Center senior klímapolitikai szakértőjével. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy mit jelent egészen pontosan az energia átmenet fogalma, de kitértünk arra is, hogy a nap, illetve a szél energia esetében az egészséges arány a 3:1, de arról is képet kaphattunk, hogy Magyarországon 2 gázerőmű fejlesztése folyik, de arra is felhívták a szakértők a figyelmet, hogy jobb épületszigeteléssel éves szinten 2 milliárd köbméter gázt tudnánk megtakarítani, ami az éves gázfogyasztásnak a 25%-a. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Lajer Nita nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok Önöknek!
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.